Kedves gyülekezet, mindenkit szeretettel köszöntök, de legelőször is a gyerekeket. Hát ez ugye elmaradt az előkészületeknél, hogy a gyerekeket ide hívjuk, úgyhogy gyerekek, gyertek kérlek, jó? Nem jönnek most? Inkább ott maradnak? Nem baj, jó van, maradjanak csak. Szóval, gyerekek, egy kérdést hadd tegyek föl nektek, de hát ez aztán költői kérdés. Szóval erre nem lesz bonyolult válaszolni. Szerettek-e játszani? Ugye igen, minden gyerek szeret játszani, igaz? Nincs olyan gyerek, aki ne szeretne játszani. Miért szeretünk játszani? Tehát mi a jó a játékban? Ugye ez úgy kikapcsol a hétköznapok dolgaiból. Kicsit más világba röpít el bennünket. Amikor kicsi a gyerek, akkor egészen sokat játszik. Aztán amikor egy picit nagyobb lesz, akkor is játszik, de ugye már egy kicsit kevesebbet, mert van egy csomó kötelesség, amit meg kell csinálni. Na de ez a játék, az szinte olyan különleges, szinte varázslatos dolog, fantasztikus dolog a játék. Még a felnőttek is szeretnek játszani, képzeljétek el. Érdemes ezt is megjegyezni. No de, szerete a Jóisten játszani? Szerete a Jóisten játszani? Furcsa kérdésnek tűnik, ugye? Lehet, hogy a felnőtteknek már ez ismerősebb ez a gondolat, de gyerekként lehet, hogy mellbevág úgy bennünket, hogy maga a Jóisten, hát ugye ez egy nagyon komoly valaki, hát azért mégiscsak ugye a világ mindenség teremtője, meg fenntartója, meg megváltó Jézus Krisztust elküldte, tehát hogy jön össze az Isten meg a játék? Hát most látszólag olyan dolog, hogy mi köze van a kettőnek egymáshoz. Képzeljétek el, hogy van a Bibliában egy ilyen ige, ami erről szól, hogy Jézus Krisztus, mint teremtő, hogyan játszik. Hogy a teremtés az tulajdonképpen egy játék volt. Hát nem különleges. Példabeszédek könyve 8. fejezetéből a 30. verset szeretném idézni. Tehát Példabeszédek könyve 8. fejezet 30. verse. Ezt így olvashatjuk, hogy mellette voltam, mint kézműves. És ugye Jézus Krisztus maga szólal itt meg. Mellette voltam, mint kézműves. Gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Azt mondja tehát az ige, hogy Krisztusról, hogy Krisztus játszott. Mert ugye ő a kézműves. Ki a teremtő? Értelemszerűen maga Jézus Krisztus, erről az Ószövetség is beszél, Újszövetség is beszél. Ő az az isteni személy, aki a teremtést konkrétan megvalósította. És azt mondja az ige, hogy ez olyan volt, mint egy játék. Játszva ő előtte minden időben, játszva az ő földének kerekségén. Hát nem különleges ez? De egyébként tényleg, hogyha ebbe belegondolunk. Ha itt körülnéztek a teremben, van itt egy csomóféle növény. Én nem nagyon értek a növényekhez, de ezek gyönyörűek, ezek a növények. De hányféle növény van itt? Meg tudjuk ezt számolni? Csak ebben a teremben. Csak ebben a teremben. De ha kilépünk, akkor még 10-et, meg 20-at, meg 30-at mellé tudunk tenni. És akkor beszélünk a föld területének egy mekkora hányadáról. Hát nem is lehet szinte érzékeltetni, hogy milyen kicsi. Ha az ember ebbe belegondol, hogy ezt mind a Jóisten teremtette, olyan, mint egy játék, nem? Hát az egyiknek ilyen levele van, másiknak egy picit hosszabb, harmadiknak egy picit szélesebb, a negyediknek egy kicsit több levele van, az ötödiknek egy kicsit kevesebb, és így tovább. Játék. Játék, nem? Tehát, hogy most hatodiknak mit gondoljunk ki? Meg 124-nek. És ezek csak a növények. Hát hol vannak még az állatok? Négy lábúból hányféle van? Tehát, hogy legyen ilyen négy lábú, meg olyan négy lábú, meg amolyan. Rovarok, bogarak, stb. Lehet sorolni. Tehát elképesztő, ami körülvesz bennünket. Egyszerűen elképesztő, de ez olyan, mint egy játék. Hogy hány nap alatt teremtett az Isten, egyértelmű talán mindannyiunk számára, 6 nap alatt, de hogy ezt megtervezni és aztán megvalósítani, nagyon komoly dolognak gondoljuk, persze az is volt, hát tényleg egy ünnepélyes pillanat, világok teremtője, ugye így beszél az Isten önmagáról, Krisztus önmagáról, világok teremtője, de tulajdonképpen olyan, mint egy játék. Szóval ez egy csoda. Krisztus játszik. Tehát ahogy ti szerettek játszani, hát adódik a gondolat, bármennyire is furcsa, maga az Isten is szeret játszani. Maga Krisztus is szeret játszani. Szóval ez olyan jó dolog, ez olyan természetes. Felnőtteknek ezért is érdemes tanulni a gyerekektől. Tehát nem egy olyan, hogy mondjam, olyan lesöpörni való dolog az asztalról a játék. Az egy nagyon fontos dolog. Szóval Krisztus játszik. Fák, virágok, madarak, négylábúak, növények, állatok, minden, ami körülöttünk van. Csodálatos sokféleség. Hányféle faj van a világon? Hányféle állat, hányféle növény? Hány csillag van? Tegnap láttam egy ilyen videót éppen, hogy az 1800-as években azt mondták, hogy hát körülbelül egy olyan 3-400 ezer csillag lehet. 1800-as években mondták ezt. Ma azt mondják, hogy körülbelül 3 milliárd csillag lehet. Mert ennyire fejlődött a technika, ennyire több mindent lát az ember innen, hogy mi is a helyzet ott a világűrben. Játék. Nem? Játék. Hát teremtsünk ilyet, meg olyat, meg amolyat, és így tovább. És aztán ott van az egésznek a csúcsán az ember. A földi élet teremtésének a csúcsán az ember, a földi teremtés csúcsán az ember. Egészen különleges, hogy az Isten mi minden ajándékokkal vet bennünket körül. Szóval gyerekek, kívánom, hogy ez a gondolat maradjon meg bennetek. Jó dolog a játék, jó dolog jól játszani, egymást tiszteletben tartva játszani, és olyan módon, ahogy az Isten is viszonyul hozzánk, de valójában, amikor ő cselekedett, amikor ő teremtett, akkor is játszott. Ez egy különleges dolog, ez a világ, ami körbevesz bennünket. Kívánom, hogy ezt jegyezzétek meg, és vigyétek el ezt a gondolatot. És kedves gyülekezet, az úrvacsorai istentisztelet alapigéjét Ézsaiás könyvéből szeretném olvasni, abból az Ézsaiás könyvéből, amit ugye most a szombatiskolán is átveszünk. Tehát ugye ezt lépésről lépésre vesszük, messiási jövendőléseket veszünk. Én is egy messiási jövendőléssel szeretném indítani a gondolatmenetet, mégpedig az Ézsaiás könyve 9. fejezet 2. versét szeretném olvasni. Tehát Ézsaiás könyve 9. fejezetéből a 2. verset. Következőképpen olvasom. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Mit jelentett Jézus Krisztus a világ számára, amikor megjelent? Mert ugye ne a Golgotánál kezdjük az áttekintést. Kezdjük most itt, amit az ige mond. Azt mondja, a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Milyen helyzetben volt tehát a nép, a zsidó nép, amikor Krisztus megjelent? Mert ugye nem lehet más ez a nép, mint a választott nép. Hát azt lehet mondani, hogy a lelkiségük tulajdonképpen csak lefelé ment. Nem sok pozitívumot tudunk elmondani. Ha megnézzük az evangéliumokban, hogy maga a nép milyen állapotban is volt, hogy viszonyultak akár egymáshoz, akár a mindenható Istenhez, hát akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon komoly hiányosságok voltak ott. De ez a fajta hiányosság, ugye kevés, ha azt mondjuk, hogy hiányosság. Mintha inkább azt kellene, hogy mondjuk, hogy igazából nagyon súlyos gondok gyötörhették az Urat, amikor ránézett erre a népre, a választott népre, akiket 1500 éven keresztül segített, és hát mit lát? Azt látja, hogy sötétben botorkálnak. Sötétben botorkálnak. De ez döbbenetes, nem? Tehát az a nép, aki a világosság hordozója kéne, hogy legyen. Azt mondja, az a nép a sötétségben jár. Tehát nem is csak azt mondja az ige, hogy sötétségben van. Hát ugye ez se akármi, hogy a nép sötétségben van, de sötétségben jár. Hát szinte ott botorkál. Ott hova megy az ember a sötétségben? Ki szereti a sötétséget egyáltalán? Szerintem gyakorlatilag senki. Hát persze akkor jó, ha látunk egy kicsit. Na de ha mondjuk teljes sötétség van, ha az ember semmit sem lát, teljesen természetes, hogy akkor valami fényt keresünk, valami dolgot, ami egy pici világosságot akár ad. Szóval ez egy dráma. Drámai, ahogy bemutatja a nép állapotát, a nép, amely sötétségben járt. És egyszer csak találkoznak a valódi világossággal. Fény ragyog fel fölöttük. Megjelenik Krisztus. Hát ez a csodák csodája, mondhatnánk, nem? Tehát ha csak ebből az Ézsaiás 9.2-ből indulnánk ki, hát szóval ez valami fantasztikus dolog, hogy az Isten nem hagyja egyedül a népét, hogy most akkor ott legyen a sötétségben jó, és akkor az Isten karbafont kézzel nézi, hogy jó, hát botorkáljanak csak, ha akarnak. Dehogy is. világosság. Eljön az igazi világosság. Ennél nagyobb világosságot nem lehetne küldeni. Lát nagy világosságot. Mintha azt mondhatnánk, hogy a teljes sötétségben megjelenik a nagy világosság. Nem csak egy pici, mert mi lehet, hogy azt mondanánk, hogy hát egy kicsi is elég. Nem. Az Isten ennél sokkal többet akar. Sokkal nagyobb áldást közvetített a népre. Sokkal nagyobb áldást adott Jézus Krisztuson keresztül. Lát nagy világosságot. Azt mondja, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Hát hogy lehet még érzékeltetni ezt a sötétséget? Halál árnyékának földje. Azt mondja, fölragyog fölöttük a fény. Na most erre ugye első pillanatban azt gondolnánk, hogy hát ez egy csoda. Tehát tényleg örömmel töltheti el a szívünket. De ha megnézzük, hogy a sötétség hogy fogadta a világosságot, vagy a sötétségben járó nép hogy fogadta a világosságot, akkor azt láthatjuk, hogy ez a dráma, ez bizony fokozódik. János evangéliumához lapozzunk, az első fejezet 4.-5. versét szeretném olvasni. Tehát János evangéliuma első fejezetének 4.-5. versét. A következőképpen olvasom. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénydik, de a sötétség nem fogadta be azt. Azt mondja tehát János, visszatekintve Jézus Krisztusra, hogy ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Nem lehetne ennél nagyobb ellentétet mondani, mert azt mondja, hogy igen, a sötétség és a halál, akik ezzel ápoltak kapcsolatot, nekik ez a hatalmas fény felragyogott. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Érzékelteti János, hogy szinte ennél többet az Úr nem tudott adni. Hát mi többet adhatna, mi jobbat adhatna ennél? És itt jön a drámák drámája, hogy a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Ez szinte elképzelhetetlen. Hát ha valaki a világosságra vágyik, ha valakinek jól esik a világosság, hát akkor nem a világosság felé kéne fordulni? Nem szeretni azt a fényt, azt a világosságot, amit éppen kapott? Hát miért jobb a sötétség, mint a világosság? Teljesen abszurd kérdés, nem? Hát sokkal természetesebb, kellemesebb, jobb dolog, hogyha az ember a világosságban járhat. És János evangélista érzékelteti, hogy nem. Jézus esetében azt látjuk, hogy az első eljövetelnél is valahogy úgy az emberek, mintha nem tudták volna fölmérni, miközben pontosan tudták, hogy ki az, aki közéjük jött. A zsidó vezetőkre, ha nézünk, ott is azt látjuk, pontosan tudják, hogy ki az, aki előttük áll. Pontosan tudják, hogy ki az, akit meg akarnak ölni nagyon sokszor. De mégis letagadják, lehazudják, azt mondják, hogy nem, mégis csak a sötétség. Pedig az Úr a világosságot küldte. Ha Jézus életét végig tekintjük, akkor fényt, vagy világosságot és árnyékot egyaránt látunk. Ellen White-nak a Jézus élete című könyvében van egy nagyon-nagyon érdekes fejezetcím, vagy szakaszcím inkább, több fejezetet fog össze. Ez a Fények és árnyak az üdvözítő útján. Én nagyon szeretem ezt a címet. Fények és árnyak az üdvözítő útján. Miből volt több, ha Jézus életét végignézzük? Fényből vagy árnyékból? Árnyékból, ugye? Tehát árnyékból, mert igazából azt látjuk, hogy bár ő képviseli a világosságot, mi több képviseli, nagyon kevés, ha ezt mondjuk, közvetíti, átadja, ragyogtatja a világosságot. Mégis azt lehet mondani, hogy árnyékból több van, mert a sötétség árnyékot vet a világosságra, és hiába kapják a lehető legjobb és a legtisztább tanítást, akkor sem engedelmeskednek sokan. De még ha csak tanításról lenne szó. Hiába látják a legnagyobb gyógyulásokat, hiába gyógyulnak meg akár ők maguk, akkor is inkább a sötétség. Döbbenetes dolog ez. A sötétség nem fogadta be a világosságot. Na most, ha a keresztre gondolunk, magára a Golgotára, mert ugye itt vagyunk az úrvacsora istentiszteleten, szólnunk kell arról, hogy a Golgota hogyan is van ebben a kérdésben. A kereszt mi? Sötétség vagy világosság? Ha Krisztust tekintem, ugye akkor azt látjuk, hogy ő, ahogy megy a kereszt felé, úgy lesz egyre nehezebb és nehezebb a lelke. Kezdett szomorkodni és gyötrődni, ahogy olvassuk Máté evangéliumában. Egyre nehezebb lesz a terhe, és azt látjuk, hogy egyre inkább mázsás súllyal nehezedik rá az, ami senki másra nem tud úgy rá nehezedni, mint ő rá, hogy az emberiség összes vétke ott van rajta. Mi a kereszt Jézusnak? Igazából azt mondhatjuk, hogy a kereszt a legmélyebb sötétség. Ez azért döbbenetes, mert ugye ő maga volt a világosság. Ő közvetíti a világosságot az emberek számára. És ehhez képest ott van a Golgota, és ott van az, amit az ige úgy érzékeltet másképpen, nem Krisztussal kapcsolatban, de ide hozható ez a gondolat, hogy külső sötétség. Egyrészt sötétség, másrészt külső, kívül van. Mindenkitől elhagyatva hal meg. És ez ennek az egésznek a drámája, hogy ő az, aki a világosságot, a fényt közvetítette egész életében. Hát még az atya is elfordult tőle, senkije sincs. Ki írtatik a messiás, ugye, ahogy Dániel próféta mondja. Ez ugye azért döbbenetes, mert azt mondtuk, hogy fények és árnyak vannak az üdvözítő útján. Nyilván voltak örömteli pillanatok is akkor, amikor ő itt járt a földön, akkor, amikor emberek befogadták az igét. Amikor nem csak elfogadták a gyógyítást, hanem hálásak is voltak a gyógyításért. De sokkal több az árnyék. Egy dolog viszont állandó. Tehát egy dolog nem változik, mert fény és árnyék folyamatosan váltakozik. Tehát, hogy mit él meg Jézus Krisztus. Egy dolog abszolút nem változott, hogy a mennyei atyával a kapcsolata sziklaszilárd volt. Az állandó volt. Tehát az végig kíséri Krisztus életét. Eljött közénk, de ebben azt lehet mondani, hogy ebben is maximális példát mutatott, mert az atya mindenkor tudta segíteni. Egy pontig. Egy pontig. És itt a vége a segítésnek. Mert a Golgotán már nem lehet ott az atya. Ezért sötétség. Ezért lehet azt mondani, hogy igen, az az igazi sötétség volt, mert azt az iszonyú terhet élte meg, hogy akivel eddig folyamatos, állandó volt a kapcsolata, ott egyszer csak vége. Vége. És ezért azt lehet mondani, hogy igen, ez a zuhanás Jézus Krisztusnál magasságból mélységbe, hogy folyton felfele tudott tekinteni, és erőt kapott onnan felülről. Egyszer csak ennek vége, mert nem volt kitől erőt kapjon, mert olyan dolgot kellett átélnie, a második halál lelki gyötrelmeit, ahol nem lehetett ott az atya. És azért különleges ez, mert amikor ugye Krisztus meghal, kimondja azt a csodálatos szót, hogy elvégeztetett, vagy beteljesedett. És amikor kileheli a lelkét, ugye olvashatjuk az evangéliumokban, akkor utána rögtön elkezdődik Jézus Krisztusnak a felmagasztalása. Rögtön elkezdődik Krisztusnak a felmagasztalása már azzal, hogy hogyan bánnak a holttesttel. Már azzal, hogy őt hova temetik. Hogy mennyire gondosak azok, akik vele bánnak, akik egyáltalán kapcsolatba kerülnek ő vele, így is, miután ott a Golgotán meg kellett, hogy halljon. Ez egy döbbenetes dolog. Döbbenetes dolog, hogy azonnal elkezdődik Krisztus felmagasztalása. Spurgeonnek van erről egyébként egy csodálatos prédikációja, és azt mondta, hogy ennél nagyobb megaláztatást a világ üdvözítője nem élhetett volna át. De ott a Golgotán vége volt a megaláztatásnak. És egyszer csak elkezdődik az, hogy Krisztussal valami olyan módon bánnak, ahogy előtte nem. Ez is szörnyű, hogy vajon előtte miért nem. 3 nap után Jézus Krisztus feltámad. És ez a feltámadás, amit az ige nevez feltámadásnak is, és feltámasztásnak is, azt lehet mondani, hogy ez az, ami a kereszten gondolkodva nekünk folyamatosan erőt adhat. Mert persze, ilyenkor úrvacsorakor feltekintünk a Golgotára. Ilyenkor úrvacsorakor végig gondoljuk azt, hogy igen, miattam, az én vétkeim miatt kellett Jézus Krisztusnak meghalnia. De nem csak az én vétkeim miatt, hanem mindannyiunk vétke miatt. De itt nincs vége a történetnek. Mert nem lehet csak a Golgotáról szólnunk. Nem lehetséges, hogy lezáruljon itt ez a történet. Nem zárult le. Hála az Istennek, hogy nem zárult le. Mert utána, 3 napot követően a feltámadás valóban végbe ment, és ez a legnagyobb örömhír, ami az embert ugye érheti, mert Krisztus nem maradt a sír fogságában, nem maradt a sötétség fogságában, hadd használjuk ezt a kifejezést. Apostolok cselekedeteiből hadd olvassak egy igét, 2. fejezet 24. versét. Azt mondja a cselekedetek 2. fejezet 24. verse, akit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Azt mondja, az Isten feltámasztotta Krisztust. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már ezen, hogy tulajdonképpen melyik kifejezés a helyes. Feltámadás, vagy a feltámasztás? Pici különbség van, ugye? De az az érdekes, hogy az ige mind a kettőt használja. Feltámadást is, meg a feltámasztást is. Feltámadás mire utal? Arra utal, hogy Jézus Krisztus feltámadt. A feltámasztás mire utal? Arra, hogy az Isten feltámasztotta őt. Na, akkor nincs ellentmondás a kettő között? Nincs, ugye? János evangéliuma is ezt egyértelművé teszi. Nem idézem most az igét, csak utalok rá a 10. fejezetben, és tartalmilag idézem. Azt mondja, hogy a feltámadásnál Jézus Krisztusnak az első lökést, az első késztetést arra, hogy ő feltámadjon, az Atya adta meg, feltámasztotta, de aztán az életét maga vette vissza. János evangélium a 10. fejezete ezt egyértelművé teszi, mind a kettő helyén való. Az Atya megérinti őt, és Krisztusnak ugye azt olvashatjuk a 10. fejezetben, hogy van hatalma visszavennie az életét. Pont azért, ahogyan végig harcolta, végig szenvedte azt a borzalmas küzdelmet, ami az ő halálához vezetett a Golgotán. Szóval a kereszt, azt mondjuk a keresztre, hogy a legmélyebb sötétség Jézus életében, de közben nekünk meg világosság, nem? Tehát itt folytatódnak az ellentmondások, nem lehet azt mondani, hogy lezárul ez a történet, mert ami a legmélyebb sűrű sötétség, a külső sötétség, ahogy Máté evangélista is használja ezt a kifejezést, az nekünk a legnagyobb remény. De ugye nincs vége a Golgotánál a történetnek, mert csak úgy a legnagyobb remény, hogy Jézus Krisztus meghalt, és feltámadott, és feltámasztotta az Atya. Így együtt már azt lehet mondani, hogy tényleg teljes egészében reményteli dolog. És ez az a csodálatos dolog, ami örömmel tölthet el bennünket, hogy nem szükséges megállnunk a Golgotánál. Természetesen olyan értelemben szükséges, hogy megállunk, feltekintünk, és számot vetünk azzal, hogy igen, nekem kellene, vagy kellett volna a halált elszenvednem, mert megérdemlem a vétkeim miatt. Ehhez képest Krisztus ezt átvállalja, és az Isten miután hűségesen, alázattal végigharcolja ezt a küzdelmet, az Isten 3 napi nyugvás után fel tudja őt támasztani. Az Atya meg tudja adni neki azt a kezdő lökést, ami aztán az ő feltámadásához vezet. Kedves gyülekezet, egyetlen igével szeretném lezárni az ige hirdetést Péter apostol 2. leveléből. Péter apostol 2. levele 1. fejezetéből a 19. verset szeretném idézni, tehát Péter apostol 2. levele 1. fejezet 19. versét. Azt mondja itt az ige, és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Azt mondja tehát az ige, hogy a prófétai beszéd igen biztos nálunk, erre figyeljünk. De milyen ez a prófétai beszéd? Sötét helyen világító szövétnek, sötét helyen világító lámpás. Na most, ha a hasonlatba egy kicsit belegondolunk, mit nevez sötét helynek az ige? Azt mondja, mint sötét helyen világító szövétnek, míg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel, szívetekben. Szívetekben. Hát nem éppen olyan szívderítő gondolat ez. Azt mondja, ami szívünk sötét hely. Sötét hely. Szóval önmagában itt világosság nem lesz. Önmagamból világosságot kicsiholni nem tudok. De hála az Istennek, hogy a sötétségbe belelép a világosság, belelép ez a fényforrás, és azt mondja, nappal tud virradni, hajnalcsillag tud felkelni a ti szívetekben. Ez azért nagyon fontos, hogy az embernek ilyen értelemben bizalma önmagában ne legyen. Az úrvacsorát követően sem, mert hálásak vagyunk azért, hogy úrvacsorát vehetünk, maximálisan hálásak vagyunk, de innentől kezdve nem az következik, hogy igen, bízom magamban, bízom abban, hogy én hívő vagyok, vagy én hiszek, nem. Leteszem ezt az egészet az Úr kezébe, és azt mondom, hogy ő kell, hogy vezessen lépésről lépésre. Ez másképp nem fog működni. A világosság belejött az én elmémbe, gondolataimba, életembe, a világosság tud vezetni, de a világosság világosság marad, a sötét hely meg sötét hely marad, tehát a kettő csak úgy működik, hogyha a sötétség befogadja a világosságot. Mint világító szövétnek. Azt mondja, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Hajnalcsillag. Sokan tudják ezt, de csak egy gondolattal utaljunk rá, egyértelműen Jézus Krisztus jelképe. Jelenések könyve 22. fejezetében a 16. vers teszi ezt abszolút egyértelművé. Én vagyok Dávidnak gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Krisztus tehát szeretne felkelni a mi szívünkben. Szeretné, hogy egészen az övéi legyünk. Szeretné, ha nem csak, hogy mondjam, úgy felragyogna az a világosság, mert ez fantasztikus dolog, hogy felragyog a világosság, persze, hát ennek örülhetünk. De mit mond még az ige? Azt mondja, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Hát ha már egyszer ott a nappal, akkor az ne változzon át éjszakává, akkor az a nappal, az maradjon nappal. Hogy tud nappal maradni? Hát úgy, hogyha a hajnalcsillag folyamatosan tud bennünket vezetni, a világosság tud bennünket vezetni. Tehát ez egy csodálatos dolog, és egy csodálatos lehetőség, szükségünk van a világosságra. Éppen ezért tekintsük az úrvacsorát egy kezdetnek, egy új szakasz kezdetének, életünk új szakasza kezdetének. Mert szükségünk van arra, hogy igen, ő segítsen rajtunk. Ahhoz is szükség volt, vagy arra is szükség volt, hogy ide eljöhessünk, és azt mondjuk, hogy szükséges úrvacsorát vennem, de a következő lépéseknél is szeretne bennünket segíteni az Úr. Pont azért, mert nem a sötétség fiai vagyunk, hanem a világosságéi. És ahol a világosság, mondja János apostol egy másik helyen, ott nincs semmi sötétség. Az Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Adja az Úr, hogy valóban világosság lehessen Jézus Krisztus számunkra, és ez az alkalom is. Amen. Kedves gyülekezet, a lámosás szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvé mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kedves gyülekezet, kezdődjék meg tehát a lábmosás, a hirdetésben elhangzottak szerint. Akik itt maradnak a teremben, közös éneklés most nem lesz, hanem felvételről fogunk majd zenét bejátszani, illetve kórusszámokat.
Thank you. A kenyérhez tartozó igéket Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt leveléből fogom olvasni. Kérlek benneteket, hogy ezt felállva hallgassátok meg. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Úgy olvastuk az égében, hogy mielőtt Jézus megtörte a kenyeret, hálát adott. Tegyük mi is ezt, kérem, hogy aki teheti, az hajtson térdet. Mennyi édesatyánk, állás a szívünk, hogy most megállhatunk, és nem csak visszaemlékezhetünk egy régi eseményre, tapasztalhatjuk mindazt az áldást, amely ebből származik. Állás a szívünk, hogy Jézus egy néhány órával a halála előtt, a keresztre feszítése előtt ránk gondolt, gondja volt ránk, hogy megállhatunk az életben, visszatekinthetünk, mindarra visszagondolhatunk, mindarra, ami elválaszt tőle. És egy olyan Istent láthatunk magunk előtt, aki nem csak kész megbocsájtani, aki nem csak kárhoztat bennünket, de kész arra is, hogy megújítsa a mi életünket. Hálát adunk azért, hogy most a kenyér által is emlékezhetünk az ő szeretetére, Jézus szeretetére. Hálát adunk azért, hogy kereshetünk téged, hogy megújulhat a mi életünk. Kérünk, áld meg mindannyiunk számára a kenyeret. Segíts, hogy mindannyiunk számára egy valós bizonyosság lenne a bűnbocsánat, hogy nincs semmi most, ami elválaszt tőled, és hogy teljesedjen be rajtunk az ígéret, hogy megújul a mi életünk. Ilyen értelemben tedd áldotta ünnepélyessé ezt a mostani alkalmat. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen. Az Úr Jézus a tanítványok szeme láttára törte meg a kenyeret, hasonlóképpen cselekszünk mi is. Mikor az Úr Jézus megtörte a kenyeret, a következő szavakkal nyújtotta a tanítványai felé. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kérem azon testvéreimet állva maradni, akik részesülnek az úrvacsorából.
Kedves gyülekezet, a pohár szereztetés ígéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk hallgatni. És vevén Jézus a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát vette a poharat, és hálát adott ezért is. Kövessük mi is példáját, akik tehetik, kérem, hogy hajtsanak térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálát adunk neked a pohárért, hálát adunk neked azért, hogy ezt magunkhoz vehetjük. Köszönjük, hogy emlékezhetünk arra, hogy mi volt a megváltásunk ára, és köszönjük, hogy visszagondolhatunk arra, hogy micsoda árat fizettél le azért, hogy élhessünk, azért, hogy itt lehessünk, azért, hogy megkeresztelkedhessünk, és most úrvacsorát vehessünk. Könyörgünk, Istenünk, azért, hogy segíts, hogy ezek a gondolatok erősítsenek bennünket, hiszen mélységes hálaadás az, amit szükséges éreznünk, és formáld ezt ki a szívünkben. De ne csak most kérünk, hanem a későbbiekben is, életünk következő szakaszában. Könyörgünk azért, hogy kísérjen lépésről lépésre bennünket. Könyörgünk azért, hogy valódi világosság lehessen számunkra a kereszt és Jézus Krisztus megváltunk feltámadása. Kérünk, segíts, hogy ez a világosság tudjon vezérelni bennünket minden alkalommal. Addurunk, hogy tényleg a tiéd lehessünk, és add, hogy valóban ez egy új kezdet lehessen az úrvacsora, a mostani úrvacsora. Kérünk, hogy segíts az életünknek ezen a szakaszán, ami következik. Légy velünk, Urunk, és légy velünk lépésről lépésre, és hálát adunk ugyanakkor azért a csodálatos ígéretért is, hogy te vársz bennünket, vársz arra a hatalmas nagy vacsorára, ahol már majd veled, veletek együtt fogyaszthatjuk el mindazt, amit te elkészítettél. Segíts, hogy ez a szívünkben örömként, örömforrásként ez is ott legyen. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen. Kedves gyülekezet, Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a poharat. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Akik részesednek az úrvacsorában, kérem, hogy maradjanak állva, a többiek szíveskedjenek helyet foglalni.
Thank you.
Kedves gyülekezet, az igében azt olvassuk, hogy Jézus és a tanítványok az utolsó vacsorát követően dicséreteket énekelve mentek ki az olajfák hegyére. Énekeljük dicséretként a 17-es számú énekünket, a 17-es számú ének első, harmadik és ötödik versét.
Imádunk, nagy Úr, ami megváltónkért, aki meghalt és feltámadt bűnösökért. Szegjen hála minden ajkon, szegjen alleluja, szegjen ének hála néked.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját rád, és adjon békességet néked. Amen.